Augusztus néhány napos magánlátogatást tett Budapesten a Párizsi Szeminárium spirituálisa és a Collège de Bernardin teológiai fakultásának professzora, Antoine Videlem filozófus, teológus, aki több keresztény emberképpel és korunk nagy társadalmi változásaival foglalkozó könyvszerzője. Megragadtam az alkalmat, és mikrofon elé kértem a központi szemináriumban vendégeskedő Videlem atyát, aki már 2021-ben könyvet írt napjaink digitális világának veszélyeiről. A mesterséges intelligencia térhódításával pedig gondolatai csak még aktuálisabbá váltak. Előbb azonban a francia katolikus egyház jelenéről kérdeztem. Érdekes folyamatok zajlanak ott, Franciaországban ugyanis évről évre látványosan nő a felnőttként megkeresztelkedők száma, miközben továbbra is kevés a pap és a papi hivatás. Megoldása Afrikából pótolni a hiányzó papokat? Mit keresnek a fiatalok újra a katolikus vallásban? Van-e ebben szerepe az identitáskeresésnek, valamint az iszlám erőteljes és egyre növekvő franciaországi jelenlétének? Hogyan tud válaszolni mindenre egy olyan egyház, amely maga is jelentős átalakulás előtt áll? Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Père Antoine Videlem, vous êtes à la fois ingénieur de formation, philosophe, docteur en théologie, prêtre du diocèse de Paris. Antoine Videlem atya, ön egyszerre mérnök, a képzettsége szerint teológiai tanár, szemináriumi előjáró spirituális, filozófus, teológiai doktor, nagyon sok oldalú. De én most először arról szeretném Önt kérdezni, ami engem nagyon foglalkoztat, és szerintem a magyaroknak is érdekes, erről a francia paradoxonról, ami egyrészt a szekularizáció, másrészt pedig a visszatérés a kereszténységhez. Pák Dernier, idén húsvétkor több mint 21 ezer felnőttet és fiatalt kereszteltek meg a katolikus egyházban Franciaországban. Ez a szám jóval meghaladta, sőt megduplázta a tavalyi már akkor is rendkívülinek számító adatot. Mivel magyarázza ezt a jelentős növekedést?
Alors, il y a beaucoup de facteurs, certainement. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes les premiers surpris.
Biztos, hogy ebben sok tényező szerepel. Először is be kell valljam, hogy mi magunk voltunk a legjobban meglepve. Mi papok, püspökök egyáltalán nem láttuk előre ezt a folyamatot, amely évről évre újból és újból meglep minket, ugyanis a megkeresztelkedők száma gyakorlatilag minden évben megduplázódik. Nyilván többféle ok játszik itt közre. Egyesek azt mondják, és igazuk is van, hogy mivel egyre kevesebb csecsemőt keresztelnek meg, most tulajdonképpen azok a fiatalok jelentkeznek, akiket kiskorukban nem kereszteltek meg, és szeretnék pótolni a keresztséget, amit akkor nem kaptak meg. De ez önmagában nem kielégítő magyarázat. Hozzátennék még kettőt. Ezek elég klasszikusak. Azt hiszem, az egyik hatás az iszlám erőteljes jelenléte Franciaországban. Ez nem kiváltó ok, inkább alkalom, ami újra előtérbe hozza a vallás és katolikus egyházhoz való visszatérés kérdését. És tulajdonképpen ez maga a hitével és elköteleződésével jól látható iszlám, és itt nem az iszlamizmusról beszélek, hanem a hétköznapi, általánosan megélt iszlámról. Ennek az iszlámnak a jelenléte arra készteti a franciákat, hogy megkérdezzék maguktól. És én? Én ki vagyok? Mi vagyok tulajdonképpen?
A nyíltan vállalt iszlamizmus is ösztönözhet erre a fajta önreflexióra, úgyhogy ilyen szempontból én nem feltétlenül tennék különbséget.
Alors, moi je la fais quand même au sens où dans l'islam il est pluriel. Moi je parle simplement de l'islam ordinaire.
Én azért mégis különbséget teszek, olyan értelemben, hogy az iszlám sokféle. Én az egyszerű hétköznapi iszlámról beszélek. Az iskolában például a gyerek találkozik kis muzulmánokkal, akik azt mondják neki, te nem vagy muzulmán. Akkor mi vagy? Úgyhogy kénytelen feltenni magának a kérdést, én mi vagyok? És eszébe jut, hogy volt egy nagymamája, egy nagypapája, aki elvitte a templomba, és akkor azt gondolja magában, tényleg, hát én keresztény vagyok, meg kell, hogy keresztelkedjek. Azt gondolom, ez az első találkozás egy körülmény, amit Isten felhasznál. Ez persze önmagában még nem elég, de azért már valami. Az én nemzedékem számára a nagy kérdés még az ateizmus volt. Mi ateista gondolkodókkal vitatkoztunk, velük folytattunk párbeszédet, és így tovább. A mai fiataloknak viszont már nem ez a kérdés. Az ateizmus fel sem merül. Ma inkább az a kérdés, milyen vallású vagy. Napjainkban tulajdonképpen a vallás témája tért vissza. És ez elvezet egy második szemponthoz, ami nem magyarázat, inkább gondolatmenet. Nevezetesen, hogy a vallás tulajdonképpen eltűnt a társadalmainkból. Miért? A szekularizáció miatt. Igen. De a szekularizációnak van egy olyan vonása, ami meglehet, hogy a teológiából származik. Protestáns teológusok hatására, olyanokra gondolok itt, mint Karl Barth és Bonhoeffer, túlságosan szétválasztottuk a hitet és a vallást. És éveken, sőt, évtizedeken át azt mondtuk, a hit a fontos. Hinni kell Jézusban, tapasztalni kell Jézust. A vallás pedig. Például, hogy minden vasárnap elmegyünk a misére. A vallás, ami átfogja az ember egész életét, a születést, a halált, a házasságot, keretet ad az életnek és a társadalmat is érinti. Nos, az nem fontos. Ami számít, az a hit. Ma viszont azt látjuk, hogy egy olyan világban, amely elveszítette a tájékozódási pontjait, az embereknek igenis szükségük van a vallásra. Jó, persze, a kereszténység nem olyan vallás, mint a többi, de vallás. És igazából azoknál a fiataloknál, akik most megkeresztelkednek, van egy kis identitásvédő karakter is. Valami olyasmi, hogy keresztény vagyok, nekem ez az identitásom. Természetesen segíteni kell, hogy ebben fejlődjenek, de minden esetre úgy látom, ez is egy ok. A vallási dimenzió újra megjelent a társadalomban. Azt mondanám, még csak nem is Jézusról van itt szó elsősorban, hanem a transzcendensről, ami közben közösségbe gyűjti az embereket. Kereteket, rítusokat ad. És ez a kereszténység. Nem csak ez, de ez is.
En même temps nous fait être ensemble dans un cadre avec des rites. Et c'est aussi ça le christianisme. Ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça.
Talán ez arról is szól, hogy ezen keresztül újra felfedezik Franciaország gyökereit, Franciaország történelmi gyökereit is. Újjáélednek a nagy zarándoklatok is, például a Chartres zarándoklat.
Igen, nyilvánvalóan van ennek az egésznek egyfajta nemzeti identitásvédő színezete is. De számomra ez már kissé problematikus. Mert igen, persze, Franciaország nagyon mély keresztény hagyománnyal rendelkezik. És kétségtelen tény, hogy a modern ateizmus még két évtized alatt sem tudta eltüntetni azt a hagyományt, ami az ereinkben folyik. Ez zsigeri dolog. A vérünkben van. Tehát nagyon mélyen ugyan, de még mindig megvan nálunk. Ez biztos. Csak az volt a gond, és különösen Franciaországban, hogy összefonódott a vallás és az állam. És kétségtelen, hogy ma pedig létezik az a fajta valláshoz való visszatérés is, ami valójában a keresztény Franciaországhoz, a keresztény társadalom ábrándjához akar visszakanyarodni, és ami gyakran párosul muzulmán ellenességgel. Ez már nyilván problémás dolog. Tudni kell különbséget tenni, és nem szabad beleesni abba a csapdába, amit egykor az Action Française jelentett Franciaországban. Ez a politikai mozgalom a vallást az államrend, a társadalmi béke fenntartására és hasonló célokra akarta felhasználni. De azért emögött is van némi igazság. Napóleon azt mondta, és többek között ezért kötötte meg a konkordátumot, egy pap felér 8 csendőrrel. Miért? Mert a pap megtanítja a katekizmust, és a gyerekek megtanulják, mi a jó és mi a rossz. És akkor nem kell mindenhová kamerákat szerelni, hogy ellenőrizzük őket, hiszen lesz egy belső kontrolljuk. Vagyis az államnak kétségkívül érdeke, hogy felhasználja a vallási tényezőt.
Il y a intérêt à utiliser le religieux.
Est-ce que tous ces gens restent dans l'église? Ezek az emberek mind megmaradnak az egyházban. Képes az egyház elmélyíteni a hitüket, hogy megmaradjanak és részt vegyenek, alakítsák a közösséget.
Alors, c'est une question nouvelle pour nous.
D'ailleurs, ez új kérdés számunkra. Egyébként Île-de-France-ban, vagyis Párizsban és a környező egyházmegyékben elindítottunk egy egyházmegyeközi tanácskozást a katekumenátus és a frissen megkereszteltek ügyéről. Éppen azért, mert gyakorlatilag mindent át kell alakítanunk. Változtatni kell az eszközökön, a munkamódszeren, hogy hogyan fogadjuk és kísérjük ezeket az új felnőtt keresztényeket. Én úgy gondolom, hogy az egyháznak erre természetesen van eszköze, csak rá kell találni. Fontos, hogy abban segítsük ezeket az embereket, hogy szabaddá váljanak. Végső soron keresztény szabadságra jussanak. Ők ugyanis eleinte biztonságot adó kereteket és közösséget akarnak. Ami fontos is. Ám a kereszténység szabadságot is jelent. Keresztény szabadságot, a szellem, a lélek szabadságát. Ehhez pedig végig kell menni egy fejlődési úton, amiben nekünk is segítenünk kell. Ma még nincsenek kész receptjeim és megoldásaim, de most éppen ezen a témán dolgozunk.
És ha megtalálták a megoldást, ezt nyilván a papképzésben is alkalmazni kell majd.
Tout à fait. Alors, mais ça pour le coup, je crois que dans la formation des prêtres, peut-être, nous mettons déjà en œuvre quelques éléments.
Pontosan. En tout cas, la formation. Bár ami azt illeti, azt hiszem, a papképzésben néhány elemet már most is megvalósítunk. A párizsi papképzés, ahogyan Lüsztizsé bíboros nyomán kialakult, Isten igéjének hallgatására épül. Isten igéjének hallgatása pedig azt jelenti, hogy tanulmányozzuk a Szentírást. És nem egyedül, magunkban, hanem másokkal együtt. Továbbá a Szentírást a hagyománnyal összefüggésben tanulmányozzuk, és megvizsgáljuk, hogyan táplálkozik maga a hagyomány a Szentírásból. Ez megvéd bizonyos dolgoktól. Mert éppen ez az, hogy Isten igéje nem valamiféle ideológia, nem olyan valami, amit be lehet zárni. Ezért Isten igéje rákényszerít minket, hogy hallgassunk, figyeljünk. Vagyis olyan pozícióba helyez, hogy az igazságot nem birtokoljuk, hanem nap mint nap befogadjuk. Ez kimozdít az önközpontúságból, ami eközben egy lelki folyamat is. Tehát valami ilyesmit próbálunk megvalósítani a papképzésben. Komoly teológiát, ami ugyanakkor mélyen a Szentírásban gyökerezik, és komoly lelki életet, ami Isten igéjének hallgatására épül. Ebben különösen fontos szerep jut a lelki gyakorlatoknak. Minden szeminaristánk elvégzi a Szent Ignáci lelki gyakorlatot, ami egyúttal a szabadság iskolája is. Krisztus és az evangélium jelenlétébe helyezzük magunkat, hogy szabadon válaszolhassunk az ő hívására. Összefoglalva, Isten igéjével való kapcsolatot és egyházias lelkületet tanítunk. Utóbbi azt jelenti, hogy együtt kell dolgoznunk és meg kell értsük, mindannyiunknak joga van beszélni. Amikor egymást hallgatjuk, a másikon keresztül Isten szavát hallgatjuk. Ez is annak az iskolája, hogy kilépjünk az önközpontúságból, és megtanuljuk, mi is az egyház. Mert a mai fiatal nemzedék másik problémája, hogy elképesztően individualisták. Úgyhogy fontos, milyen egyházképet adunk át nekik. Ha egy asztalhoz ülünk, hogy együtt hallgassuk és tanulmányozzuk Isten igéjét, az egy konkrét módja annak, hogy egyházat alkossunk.
Voilà, et donc se mettre ensemble autour d'une table pour écouter la parole de Dieu, la travailler, et ben c'est une modalité concrète pour faire église.
2026-ban 84 katolikus papot szenteltek Franciaországban. Ez sok vagy kevés? Ez beaucoup ou peu?
Alors, je suis pas très doué pour les chiffres, je regarde pas trop.
Nincs nagy tehetségem a számokhoz, nem is nagyon figyelem őket. Minden esetre ez a 84 inkább alacsony szám. Soha nem voltunk ilyen mélyen. Egyébként úgy 10-15 éve nagyjából ezen a szinten stagnál. De elképzelhető, hogy a katekumenek mostani tömeges belépése 10 év múlva már a papi és szerzetesi hivatások növekedésében is megmutatkozik. Ez elég valószínű. Persze ez édes kevés ahhoz a hajdan volt keresztény társadalmi modellhez képest, ahol minden falunak volt saját plébánosa. De más lett a világ, és nem hiszem, hogy visszatérünk a régihez. Szerintem anakronisztikus vágyálom, ha azt hisszük, hogy újra olyan keresztény társadalmat hozhatunk létre, mint amilyen valaha korábban volt. Valami más fog majd kialakulni. Ez viszont így vagy úgy rászorít bennünket, hogy a szolgálati papságot a megkereszteltek általános papságával együttműködve képzeljük el. Mert a papok nem egy szál magukban állnak. Ott az egyház. Ott van az összes közösség, akik ma gyakorolják a papi küldetést, ami azt jelenti, hogy ők azok, akik közben járnak a világért. Amikor az eukarisztiát ünnepeljük, a közösség egésze a papjaival és híveivel együtt ajánlja fel az áldozatot a világ üdvösségéért. Ez is a II. Vatikáni zsinat egyik fontos hozadéka. Természetesen megvan ennek a társadalmi, rituális oldala is. Vasárnap elmegyünk a misére, de a Szent Mise egyúttal az a hely is, ahol a közösség, és nem egyedül a pap, a közösség felajánlja az áldozatot a világ üdvösségéért. Ez arra sarkal, hogy tényleg megvalósítsuk azt, amit a II. Vatikáni Zsinat újra előtérbe helyezett, a kétféle papság összekapcsolását. A papok pedig, és Lüsztizsé bíboros már a papképzést is ebben a szellemben gondolta el, a megkereszteltek általános papságának szolgálatában állnak. Segítik a híveket, hogy felnőtté váljanak a hitben, képesek legyenek számot adni hitükről, evangelizáljanak, és így tovább.
Importálnak papokat külföldről, például Afrikából, vagy más frankofon területekről, országokból?
À Paris, on n'a pas eu ce problème jusqu'à présent, parce qu'on avait assez de prêtres quand même.
Párizsban eddig nem volt ilyen gondunk, hiszen azért van elég papunk, ráadásul sok egyetemista vendégpapunk is van, szóval el tudjuk látni a szolgálatokat. Kevésbé ismerem a többi egyházmegyét, de azt tudom, hogy sok francia egyházmegye követ olyan politikát, hogy külföldi papokat, nem importálnak, nem tetszik ez a szó, de mondjuk külföldi papokhoz fordulnak. Egy időben elég sok lengyel pap is érkezett, de ma elsősorban főként afrikaiakról beszélhetünk. Ez azonban nem jelent valódi megoldást, több okból. Először is ott vannak a kulturális különbségek, amelyek azért mégiscsak eléggé jelentősek. Egyes afrikai papok képesek rá, hogy a hívek érdekében nyissanak az új kultúra felé, alkalmazkodjanak. De ez nagyon komoly lelki munkát feltételez. Ezt a munkát egyébként egykor a mi misszionáriusaink is elvégezték. A valóságban azonban ez az egész nem túl sikeresen működik. Egyensúlytalanságokat hoz létre az egyházmegye papságán belül. Vannak olyan egyházmegyék, ahol a papok nem csak fele afrikai, de közben nem kapcsolódnak, nem sokat érintkeznek a helyi papokkal. Így tulajdonképpen több különálló papi kar jön létre, ami a presbitérium egysége ellen dolgozik. Én nem vagyok püspök, de azt gondolom, persze szomorú, hogy vannak területek, ahol már nincs pap. Ám ezt valamennyire el kell fogadnunk, és azt kell mondanunk, akkor újra evangelizálni fogunk. Ez azért még nem a világ vége. Meg kell változtatnunk a szemléletünket. Nem lehet már mindent fenntartani. Nem szabad, hogy megpróbáljunk mindent ugyanúgy fenntartani, mint ahogy régen volt.
Voilà, il faut changer de manière de voir. On peut pas tout tenir. On peut pas chercher à tout tenir comme autrefois.
Antoine Vidalen teológussal, filozófussal, a Párizsi Szeminárium és a Collège de Bernardin tanárával beszélgettünk. Vidalen atya 5 éve könyvet írt a digitális materializmusban testetlenné váló emberiség veszélyeiről. Lehet-e barátunk a mesterséges intelligencia? Pótolhatja-e a valódi húsvérember jelenlétét egy tökéletesen megalkotott digitális partner? A filozófus-teológus szerint a mesterséges intelligencia térhódítása nem pusztán technológiai kérdés. Alapvetően érinti azt is, mit gondolunk az emberről, a szabadságról és végső soron önmagunkról. Beszélgetésünk holnapi 2. részében arról kérdezem majd, mit állíthat mindezzel szembe a kereszténység. Most ebből hallhatnak egy részletet.
L'IA peut générer même des voix.
A mesterséges intelligencia már hangot is képes generálni, és akár egy valódi kapcsolat illúzióját is keltheti. Ma sok fiatal annyira magányos, hogy szinte az egyetlen barátja a ChatGPT. Egy mesterséges intelligencia által létrehozott barát. Megosztják vele még talán a legmélyebb titkaikat, lelki problémáikat is. Ez elég félelmetes. Mit kínálhat erre az egyház? Vagy maga a Jóisten? Hogyan talál utat ilyen körülmények között az ember szívéhez és intelligenciájához?
Jusqu'à notre cœur, notre intelligence.
Bah, ce qui est sûr, c'est que d'abord Dieu, il aura mille manières de nous rejoindre.
Egy valami biztos. Istennek ezerféle módja van arra, hogy elérjen bennünket. És mindezek ellenére én azt gondolom, hogy abban, amit most kissé apokaliptikusan leírok, van még valami. Az apokaliptikus időkben természetesen növekednek, erősödnek a pusztítás erői, de ugyanakkor növekszik a keresztény tanúságtétel ereje. Tehát az egyház ereje és okossága is. Az egyházat természetesen üldözik, ugyanakkor növekedik a tanúságtétel erejében. Éppen ezért én egyáltalán nem vagyok csüggett, vagy reményvesztett. És azt hiszem, tőlünk, keresztényektől Isten mindenek előtt azt várja, hogy dolgozzunk az emberi kapcsolatokon. Így hát az a sok fiatal, akiknek már nincsenek barátaik, és kallódnak a mesterséges intelligencia által létrehozott hamis barátaikkal, ők egy napon, amikor valóban találkoznak valakivel, egy valódi jelenléttel fognak találkozni. És tudni fogják majd, mi a különbség. Talán éppen az lesz a döntő, hogy milyen minőségű jelenlétet tudunk nyújtani. Mert bármilyen jó legyen is egy mesterséges intelligencia, bármilyen tökéletes avatárt hozzunk is létre, annak nem lesz meg az a jelenléte. Egy valóságos jelenlét. Ahogyan Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, úgy nekünk is valóságos jelenlétnek kell lennünk a találkozásban.
Et puis quand nous serons formés par l'intelligence.
De ha egyszer majd bennünket is a mesterséges intelligencia képez, alakít, akkor hogyan tudjuk továbbadni ezt a jelenlétet, ha mi magunk sem kapjuk meg?
Semmiképpen sem szabad hagynunk, hogy a mesterséges intelligencia formáljon bennünket. Az egyházban nagyon oda kell figyelnünk erre. Hála Istennek, lesznek olyan emberek, akik nem hagyják magukat. Nekünk tehát van valamink, amit át kell adnunk. A megtestesülés az, amit továbbadunk. Krisztus megtestesülésének, és végső soron minden ember megtestesült voltának az igazsága. Jézus úgy járt az emberek között, hogy találkozott, beszélgetett. Jézus benne lakik az időben, és nem siet. És nekünk is sietség nélkül kell élnünk. Miért fordulunk ma a mesterséges intelligenciához? Mert egyre több mindent kell csinálnunk, és ezért nincs időnk. Beszélgettem egy plébániai hívővel, aki azt mondta nekem, azt hittem, a mesterséges intelligencia majd időt spórol nekem, de valójában most még több feladatom lett. Vagyis a gép fogjai vagyunk. Nagyon nagy erő kell az ellenálláshoz, és nem szabad mellé fogni a megkülönböztetésben. Úgy gondolom, 14. Leó pápa jól tette, hogy ezt választotta első nagy enciklikájának a témájául. Szerintem nem megy elég messzire, de legalább már lefekteti az antropológiai kritériumokat. Mindenek előtt azt, hogy az emberi személy a cél, és a megkülönböztetés mércéje. De nézetem szerint ennél tovább kell menni. Abban a könyvemben, amit ön is említett, azt állítom, hogy a digitális világ valójában materializmus. Méghozzá rendkívül erőteljes, még Marx történelmi materializmusánál is erősebb. De ez is materializmus, vagyis olyan doktrína, amely azt gondolja, hogy a kevesebből létrejöhet a több. Áramkörökből megszülethet az intelligencia. És ez olyan materializmus, amely szükségszerűen keresztény ellenes, vagy legalábbis a kereszténység helyére pályázik.
Antikretien, enfin en tout cas qui se prétend à la place du christianisme.
Kedves hallgatóink, holnap a Kerengőben 17 óra 30 perctől tehát ezzel az izgalmas témával várom önöket. Antoine Vidalen magyar hangja Harcsik Róbert, a műsor zenei szerkesztője Peresztegi Attila volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőriporter Posgai Nóra.